Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól kezdődő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatásához szeretnék kapcsolni még egy Zsoltár verset. A szereztetési ige mellé szeretném fűzni ezek alapján azokat a gondolatokat, amelyeket Isten most a szívünkre helyez. A 78. Zsoltárnak, ami bibliaolvasó vezérfonalunk szerint mai ünnepi Zsoltárunk, a 4. versét olvasom. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedékének az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, nem titkoljuk el fiaink elől. 4 kislányt fogok megkeresztelni mindjárt. Néha a saját gyerekeim is felkapják a fejüket, amikor azt mondom, hogy fiam, ezt miért csináltad? És akkor tiltakoznak, de én a lányod vagyok. De azért ismerjük jól ezt a kifejezési módot. Benne van ilyenkor valami olyasmi, hogy nemzedékek követik egymást, és nekünk fiaink vannak. De itt most 4 kislány van, és ennek a 4 kislánynak az életében is tökéletesen igaz az, amit ez a Zsoltár itt megfogalmaz. Egy olyan szót szeretnék kiemelni a Zsoltár alapján, ami részben benne van a keresztelési alapigénkben is, csak nincs így megfogalmazva, nincs így kimondva, és ez a kifejezés, ez a titok. Vagy talán azt is lehetne mondani, hogy a rejtély. Amikor az ember a saját gyerekeire néz, akkor azt mondja, hogy ezek titkok, ezek rejtélyek. Az egész életük az, amivel megismerkedünk a legelején, vagy találkozunk, az számunkra azt jelenti, hogy valahol megfoghatatlan ez az egész. Hogy benne egy élet van, hogy ennek a gyermeknek mennyi minden adottsága van, amiről én még nem tudok, mennyi olyan helyzet van, amit én nem látok előre, nem tudok kiszámolni. Az egész lényük egy hatalmas nagy titok, ami számunkra. Elkezdjük őket aztán úgy megfejtegetni. Megérteni, hogy mi miért és hogyan működik benne. Rájövünk arra, hogy a testi valójuk hogyan működik. Miért sír már ez a gyerek megint éhes, vagy most nem aludt eleget. Próbáljuk kitalálni, hogy mi lehet a probléma. Túl melege van, túl hidege van, ki tudja már. És aztán megpróbáljuk a lelkét is valahogy egy kicsit így vizsgálgatni. Mit érezhet most? Mire gondol? Amikor rám néz, amikor mosolyog, mi az, ami benne történik, és nem tudom megfejteni. Valami hihetetlen titok az egész számomra, és ezekben a titkokban keresem a magam igazságát. Keresem azt, hogy vajon akkor én hogyan tudok egyáltalán hozzáérni az ő életéhez? Hogyan tudom őt vezetni? Mit kell vele tennem, ha ennyire ismeretlen számomra? De ez jól van kitalálva. Isten utána megismertet minket egymással. Egyre inkább rájövök olyan dolgokra, amelyeket nem könyvekből tanultam meg, hanem úgy megérzi az ember. Megérzi azt, hogy annyira egyediek, mindegyik külön-külön, hogy ezt tényleg nem lehet tankönyvekbe leírni, hogy hogy kell azt a gyereket megetetni, és hogy kell azt a gyereket elaltatni. Főképpen nem lehet leírni azt, hogy hogy kell megnyugtatni. Az egyik rázogatja, a másik sétál vele. Nem ugyanolyanok a gyerekek. És mindenki próbálkozik. És ez azért van, mert mi is nagyon különbözőek vagyunk, különböző beállítottsággal és különböző érzésvilágokkal, és mi találkozunk ebben a gyerekeinkkel. Nagyon sok mindent újrahoznak nekünk az életünkbe, elénk tárnak, nagyon sok mindent újraélünk velük együtt. Nem titkoljuk el, hogy nem is ismerjük őket igazán. De aztán valahogy ez a dolog megfordul. Ahogy a gyermekemet egyre jobban elkezdem megismerni és kiismerni, utána egyre inkább én magam akarok titokba burkolózni. Ezt a gyereknek nem kell látnia. ezt ne a gyerek előtt beszéljük meg. Ez az a dolog, amitől őt meg akarom óvni, ő ne nézzen ilyen mesét kezdetben, aztán ne lássa ezt a részét a világnak, és megpróbáljuk megóvni őket attól, hogy valami olyanba keveredjenek bele, amiről mi magunk is tudjuk, hogy nagyon nehéz, nagyon küzdelmes, én magam se látom át, nem tudom annak a rendjét sem követni, hogy ez miért van így, és akkor mi kezdünk titkolózni. És ők lesznek nagyon kíváncsiak. Ha azt mondják valamire, hogy miért ne, akkor azt miért ne? És azért megpróbálom. Akkor azt abban kicsit szeretnék belekóstolni. Akkor ha azt mondják, hogy ezt nem láthatom, csak azért is meg akarom nézni, hogy az micsoda. Hát ezek a mi titkaink, amik így ütköznek egymással, és ahogy óvjuk a gyermekeinket, belecsúszunk valami olyanba is, amire most Isten ebben a Zsoltárban figyelmeztet. Ne titkoljátok el fiaitok elől, és beszéljétek el a jövendő nemzedéknek az Úr dicsőtetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Annyira titkolózunk egy idő után a gyermekeink előtt, hogy még Istenről is elfelejtünk nekik beszélni. Elmondani azt a csodát, amit mi éltünk meg akkor, amikor ők megszülettek. Hogy ez nem kis dolog, hogy Isten életet alkot. Hogy ők is egyszer megértsék azt, hogy az ő valójuk az Istenből ered. Hogy az ő életük mögött ott van egy terv, ami nem a mi tervünk volt csupán, hogy gyermeket szeretnénk, vagy hány gyermeket szeretnénk. Hanem amire Isten azt mondta, hogy én most megalkotom őket. Az Isten nagy titkait nem szabadna elhallgatni előlük. És lehet, hogy vannak még mások is, és nehezebbek is, amelyekkel tényleg találkozunk az életünkben, amelyek arról szólnak, hogy nem tudunk mindent a kezünkbe tartani, de Isten mindent a kezében tud tartani. Amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, és ez az ő kiküldő szava, hogy mondjátok meg az embereknek, hogy én velük vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor egy nagyon nagy üzenet, tehát bíznak rájuk. Ez a nagy üzenet pedig pontosan arról szól, hogy azokkal a csoda dolgokkal, ha találkoznak, amelyek az életben előfordulnak, van ezek között nagyon sok szép, és van nagyon sok nehéz, akkor ne féljenek tőle, és tudjanak neki örülni. A csodákat meglátni úgy, hogy ezt Isten hozta nekem ajándékba, az egy különleges látásmód. És látni azokat a dolgokat, amik a legfélelmetesebbek. Például, amikor találkozni kezdünk az elmúlással. Amikor ők is találkoznak azzal, hogy az élet ugyan egy csoda, de van benne valami elmúló valóság is, és amitől mi is félünk, akkor ők is találkozzanak azzal az Istennel, aki azt mondja nekik, hogy egyrészt végig kísérlek minden napon, másrészt az enyém vagy, és az én országom is készen van számodra. Ne titkoljátok el, mert ők ebből fognak élni. Biztos, hogy kell a mi bölcsességünk, biztos, hogy kell a mi segítségünk, kell a mi türelmünk, hiszen Isten azért adta közétek, hogy most ti foglalkozzatok velük, hogy a legjobb lelkiismeretetek szerint, szeretetetek szerint törődjetek velük. De ne titkoljátok el azt, hogy az ő életük az oda tartozik az Istenhez. És amit én nem tudok megadni nekik, azt várhatják, hogy Istentől megkaphatják. Ez a legnagyobb ígéret, ami a keresztségben megfogalmazódik, és mikor ezt a négy kislányt megkereszteljük most, akkor ezzel az ígérettel indulnak el ők is. Hogy azokat a csoda dolgokat, amiket csak az Isten ismer, azokat a titkokat, amiket mi feszegetünk, de igazán megoldani nem tudunk, azokat ott látjuk az ő kezében. Így az ő egész lényüket és életüket is. Fogadjátok őket az Isten ajándékaként, és fogadjátok őket úgy is, mint szolgálat, mint felelősség, mint feladat, hogy tudjuk mi is betölteni azt a küldetést, amelyet velük együtt kaptunk szülőként, keresztszülőként, családtagként és gyülekezetként is. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megteszem, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd a harmadikat a gyülekezetnek. Kérem, hogy közösen álljunk fel, és a jelenlévő családokból a szülőket és keresztszülőket kérem, hogy közösen hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e a gyermekeiteket, gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, életszeretetedet csodáljuk gyermekeinkben is, akiket ránk mertél bízni, és akiket oda tettél a mi ölünkbe, hogy hordozzuk őket, és fejtsük meg azt a titkot, amelyet közel akarsz bennük is hozni te hozzánk, hogy minden olyan dolog, amely számunkra öröm és ajándék, az tőled indul, és annak te vagy a forrása. Így szeretnénk megköszönni ezeket a megtartott életeket, így köszönjük azt, hogy terved van velük, így köszönjük meg azt is, hogy egy-egy családi közösséget kiválasztottál, otthonná tettél, hogy őket be tudják fogadni. Adj nekik alázatosságot, hogy amikor velük foglalkoznak, akkor emlékezzenek arra, hogy nem csak az övéké ez az élet, hanem a tied is. Adj nekik bölcsességet, hogy tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Adj nekik segítséget abban, hogyha elfáradnak, hogyha türelmetlenné válnak. Segíts megújulni nekik is szeretetben. És kérünk azért is, hogy azoknak a gyermekeknek az életében, amelyeknek az életét megalkottad, ott legyen a te gondviselő szereteted, és az az ígéret, amellyel ma ők is többek lesznek, hogy velük vagy minden napon a világ végezetéig, sőt azon is túl, hiszen magadnak akarod megtartani őket. Így köszönjük meg, hogy hálát adhatunk az életükért, érettük, és így köszönjük meg azt, hogy ünneplő gyülekezetként részeseivé tettél bennünket ennek a csodálatos eseménynek is. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, és kísérjed végig ígéreted szerint. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket, a 246. dicséretünket énekelve. 246. dicséretünket keressük, annak mind a négy versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: Adj Úr Isten nekünk szent lelket, szent igédben építs meg minket. Isten igét olvasom, bibliai vezérfonalunk a bibliaolvasó kalauz adja elénk. A mai ószövetségi ige szakaszból a példabeszédek könyvéből a 24. fejezetet, én ennek az első 12 versét olvasom, figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni, mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk. Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel. A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. Irányítás kell a hadviseléshez, és segítséget jelent a sok tanácsadó. Magas a bolondnak a bölcsesség, ne nyissa ki száját a kapuban. Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják. Az alattomos bolondság vétek, és utálják az emberek a csúfolódót. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer. Ő megfizet az embernek cselekedete szerint. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni ezért a mai napért, ragyogó napsütésért, és azért a lehetőségért, hogy itt állhatunk te előtted. Ennek a lehetőségnek sokféle oka lehet, sokak örvendező szívvel hozták ide azokat, akik az életük egyik legnagyobb ajándékát jelentik, a gyermekeiket, hogy neked bemutassák, és az áldásodat kérjék. Sokan jöttek azért, mert tudják, és egészen biztosak abban, hogy amit ők nem tudnak megoldani, azt te megtudod, és így hozzák eléd azokat, a terheket, súlyokat, problémákat, amelyeket szeretnének tőled kérni, hogy igazgasd el az életükben. De ide kellett meneküljenek azok is, akik emlékeznek, vagy azok is, akik elveszítették azokat, akik hozzájuk tartoztak, mert egyszerűen nem is volt más lehetőség vagy út. Egyedül így szól az az ige, amely életről beszél, akkor is, amikor a múlandósággal találkozunk. Köszönjük, hogy neked hatalmad van az életünk fölött, jól ismersz minket, és tudod, hogy mire van szükségünk. Így köszönjük meg, hogy a te igéd mindig tud szólni hozzánk. Ennek két feltétele van. Az egyik, hogy elénk adjad a te lelked által. A másik, hogy engedelmes szívre találjon, és mi, akik hallgatjuk, be tudjuk azt fogadni. Segíts nekünk, hogy ebben a találkozásban együtt tudjunk most ünnepelni, add, hogy értsük a te üzenetedet, és tudjunk annak engedelmeskedni. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 78. Zsoltárunkkal készüljünk. A 78. Zsoltár első versét énekeljük. Hallgass én népem az én törvényemre. Alapigénket újraolvasom a példabeszédek könyvéből, a 24. fejezet 12. versét. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer. Ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, kicsit szeretném folytatni a keresztségben elhangzottakat, és ennek a vonalát egy kicsit tovább húzni. Most már a példabeszédek könyve alapján is. Onnan szeretnék tovább menni, hogy vannak az életünkben olyan pillanatok, amikor nagyon fontossá válik az igazság. Hogy mi is a valóság, mi is történt abban az adott helyzetben, amelyben én benne voltam, vagy egy másik emberrel együtt kerültünk bele, és ismert ez a kifejezés is, hogy van már ilyen, hogy igazságvizsgálat. Kicsit csúnyább kifejezés, de azt is szoktuk használni, hazugságvizsgálat. Én egy olyanra szeretnék emlékeztetni mindenkit, amit szerintem már szülőként mindenki gyakorolt. Amikor a gyermekét valaki maga elé állítja, és azt mondja, hogy na gyere ide, hadd nézzem meg az orrodat. És utána oda nyúl a kezével, és azt mondja, hogy ha puha az orrod, akkor te nem mondtál igazat. Ha meg kemény, akkor igazat mondtál. A gyermek egy idő után azért érzi ennek a titkát, ennek a hazugság vizsgálatnak, és megfeszíti magát, és minden erejével azon van, hogy jó kemény legyen az orra, bár ezt az ember nagyon nehezen tudja előidézni, de be lehet gyakorolni. És igazából ezt a 100%-osan biztos módszert, mert ez így van, ezt én ennek a működés mechanikáját most nem mondom el a gyerekek miatt, de ez működik. Ugyanakkor valahol mögötte ott van egy olyan háttérismeret és látás, hogy én nagyon jól ismerem azt a gyermeket, és benne van ebben az is, hogy én tekintettel voltam az ő egész életére, lényére, látom a szemén azt, hogy mi zajlik benne, tudok következtetéseket levonni abból, amit tett, és valahogy szeretném a helyére igazítani ezeket a dolgokat. Amikor így foglalkozunk a gyermekekkel, akkor nem gondolunk arra, hogy valahogy azért Isten is így szeretné nyomon követni a mi életünket. Ha az orromat nézi Isten, akkor nem azért nézi, hogy engem megalázzon, nem azért nézi, hogy engem most megbüntessen, mert valami olyasmi fog következni, amit én kiérdemeltem, hanem valahol arra akar ráállítani engem, hogy legyek készséges szembenézni azzal a valósággal, ami történt. Ez nem egy egyszerű dolog. Ahogy a gyermek életében nem egyszerű, az enyémben sem. A példabeszédek könyve az egy nagyon rejtélyes könyv a Bibliában, rengeteg mondást tartalmaz, közmondások vannak benne, bölcs megfigyelések vannak benne, és olyan, mintha vasvillával összehányták volna az egészet, olyan logikai rend kevés van benne, mintha egymást követnék ezek a tanácsok, de azért egy nagyon világosan kitűnik belőle, hogy kétfajta életutat próbál megfogalmazni. Az egyik életút, amely a hamisságon keresztül abba vezet, hogy az ember áltatja magát. És ebből következnek olyan cselekedetek, hogy mindegy, hogy mi az igazság, a lényeg az eredmény. A lényeg az, hogy nekem jó legyen. Ezért lehet csalni, hazudni, lopni, bármit meg lehet tenni, mert az ember egy ilyen nagyon rövid látással azt a cél tűzi ki számára, hogy megoldjak egy helyzetet most hirtelen úgy, ahogy az a lehető legjobb. A másik életút azonban emögött egy nehézkesebbnek látszó életút, ahol az ember szembesül azzal, ami van, és szembesíti önmagát önmagával is. Amikor belemer nézni egy tükörbe, és azt tudja mondani, hogy tényleg ilyen vagyok. Amikor belemer nézni azokba a visszajelzésekbe, amelyek más emberektől érkeznek felé, vagy amikor belemer nézni a saját lelkébe, és azt mondja, hogy tényleg ennyire bátor lennék, tényleg ennyire egésznek érzem az életemet? Tényleg ennyire hiszek a saját igazamban? És elgondolkoztat bennünket, és ezért olvastam fel ezt a nagyon nehéz pár sort, és abból is kiemeltem ezt az alapigét, ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát. A mai kérdésünk az, hogy mennyire tudok őszinte lenni önmagamhoz, és nyilván, hogy ebből nagyon sok minden következik, hogy mennyire leszek őszinte egy másik emberhez, illetve hogy mennyire tudok megállni Isten előtt. Mennyire akarok ott is rejtegetni dolgokat, vagy mennyire fogadom el azt, hogy ő tökéletesen ismeri az én életemet. Az első nagy kérdést tegyük fel így, hogy mi lesz a felismeréseimnek a sorsa? Amikor valamivel tényleg találkozom, amikor egy-egy élethelyzet megmutatja, hogy én ki vagyok, mi lesz a felismerésből, amikor rátalálok arra a helyzetre, hogy na hát itt van egy gyerek a kezembe. Ki vagyok én? Milyennek láttam eddig magam? Vajon képes vagyok-e arra a kihívásra, amit ez jelent számomra? Milyen az a pillanat, amikor valakinek azt mondom, hogy akkor örökre együtt, addig, amíg élsz és amíg élek? Mi van ebben az elhatározásban? Milyennek látom közben magam? Milyen ember vagyok akkor? Milyennek látom magam, amikor elengedem a másik életét? Amikor elbúcsúzom tőle. Mennyi kérdés marad bennünk, mennyi feszültség van, amit ott magamba viaskodva kell a helyére rendezzek, hogy most én jól éltem, nem jól éltem, megadtam, amire szüksége volt, nem adtam meg, amire szüksége volt, figyeltem az ő életét, figyelmetlen voltam mellette. Ezek mind-mind felkavarnak minket. De mi lesz a sorsa ezeknek a felkavart élethelyzeteknek? Mi lesz annak, amikor azt mondja ez az alapige, hogy ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk. De nem mondhatom ezt, hogy erről nem tudok, mert valahogy az élet, szoktuk mondani, hozta. Én azt mondom, hogy az élet is hozza, de az Isten terve alapján hozza ezeket a helyzeteket. Éppen azért, hogy megismerhessem magamat, hogy ki vagyok. Lehet persze tagadni az egészet. Ez nem így van, én ebben nem hiszek, ez nem úgy működik, az véletlen volt. De valahol azért az embernek, amikor így szoktuk mondani, sejtései vannak, akkor már ezeket az erős hárításokat úgy bizonytalanná teszik. Tényleg ott valami motoszkál az embernek, ugye a fülébe beleültetik a bogarat, egy-egy mondattal, egy-egy kérdéssel, és attól kezdve attól nem tud szabadulni. Mi lesz ezeknek a felismeréseknek a következménye? Az, hogy a másik ember életében látom, talán ez az egyszerűbb, de még erre sem mondanám azt, hogy könnyű. Amikor belenézek a gyermekem szemébe, és azt kérdezem tőle, felnőtt gyermekre gondolok, hogy kislányom, kisfiam, jól vagy? Boldog vagy? És ő válaszol, és azt mondja, hogy igen. És látom a szemében, hogy ez azért nem teljesen így van. Hogy megvannak az ő gondjai, az ő nyomorúságai, az ő terhei. Amikor egy beteg ember szemében, egy beteg emberre rátekintek, és azt kérdezem, hogy de ugye hiszel abban, hogy meg fogsz gyógyulni? És ő rám néz, és azt mondja, hogy hát persze, de látom rá, hogy egyáltalán nem biztos benne. Amikor egy másik emberről azt feltételezem, hogy szeret engem, és én megfogom a kezét, vagy megölelem, és azt mondom neki, hogy szeretlek téged, ugye te is szeretsz, és ő nem tud olyan gyorsan válaszolni, és azt mondja, hogy hát persze. Akkor mindig megborzad az embernek a lelke, és azt kérdezem, hogy és akkor most mit csináljak ezzel a felismeréssel? Nem lehet nem tudomást venni róla. És amikor nem lehet nem tudomást venni, akkor folytatódik ez az ige, és azt mondja, hogy mert Isten, aki ismeri a szíveket, és látja a szívedet, és vizsgálja is, az beléd lát. Isten előtt megnyílni sem olyan egyszerű. Ahhoz sok mindent el kellene ismerjek magamról. El kellene ismerjem a tévedéseimet, el kellene ismerjem azt is, hogy nem akartam figyelni arra, amit mondott, nem számított, nem az volt az elsődleges az életemben. Ha Isten nagyon figyel és árgus szemekkel néz, valamelyik vasárnap már mondtam itt a gyülekezetben, akkor még egy félelem is van bennem, hogy keresi bennem a hibát, és valahol ennek jön majd a megtorlása egykor. És akkor is elmondtam, hogy hát ha ilyennek ismerem Istent, akkor tényleg nagyon félhetek, hogy lát. De itt nagyon szépen folytatja a példabeszédek könyve, mert azt mondja, hogy mert aki a lelkedet őrzi, az ismer téged. És ezzel nagyon szépen megfogalmazza azt, hogy a cél a lelkednek a megőrzése, nem az elveszítése. Amikor valami kiderül az életemről, akkor Isten azért akarja azt valahogy kitapogatni még jobban az én számomra is, meg az én tudomásomra hozni, mert ő a lelkemet őrizni akarja. Ez egy olyan szép kifejezés, mert igazából pont a lelkünket veszítjük el a nagy küzdelmeinkben. Még valahogy testi erőnk van, még valahogy agyunk van, még valahol ötleteink vannak, azokkal bepróbálkozunk. De amikor az embernek megtörik a lelke, akkor ott valahol minden elvész. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy akkor már a remény tört meg. És onnan felállni már nagyon nehéz. Aki a lelkedet őrzi, az ismer téged. És valahogy mi ezt így próbáljuk Istentől elfogadni, hogy az ő atyai kezéből jön minden, és ezért így hozza számunkra az örömöket is, a csodákat is, de a próbatételeket is, ezzel a nagy szeretettel, hogy segítsen ezt a lelket megőrizni, hogy az ne vesszen el. És most nem az örök életről beszélek csupán, pedig az egy nagyon fontos dolog. Azok tudnának arról bizonyságot tenni, akik abban vergődnek, hogy találkoznak az elmúlással. Vagy ami a legkeményebb, hogy elválaszt minket a halál egymástól. De ott van az egész életünkben ez az elvesztem a lelkemet. És robottá válik az élet. És amit csinálok, pedig van vágyódásom máshogy élni. Hát ha vannak felismerések, akkor féltsem már ennyire önző módon önmagamat is. Hogy ezt ne akarjam elveszíteni. Ami nekem nem megoldható, az Istennek megoldható. Ezért akar jól ismerni engem. Ezért veszi kezébe az életemet. Pont Istentől szoktuk félteni önmagunkat, amikor a legtöbbet akarja nekünk adni, és a legtöbbet akarja kihozni az életünkből. És akkor van egy harmadik gondolat, ami szintén olyan nehéz, megfizet az embernek cselekedete szerint. Ez nem egy rémisztő mondat, nem riogatás akar lenni. Valahol éppen attól félve szoktunk sokszor hamisságokba menekülni, És próbáljuk leplezni magunkat, hogy legalább a cselekedeteinken ne látszon az a bizonytalanság, amiben benne vagyunk. Vagy az a félresiklottság. Legalább a cselekedeteim mutassák azt, hogy van élet bennem. De a cselekedetek azok valahol mindig belülről születnek, és azok tudnak ám árulkodni. Úgy, ahogy az elhangzott példákban is elmondtam, hogy mondhat az ember bármit, azért a szeméből ki tudom olvasni, hogy mi van benne. És a cselekedeteiből is, ha ő már nem tervez holnapra, ha már nem úgy igazgatja az életét, hogy éreznénk belőle, hogy benne ott van a ragaszkodás az élethez, akkor az már sokat jelent, és nagyon sokat árul el. A cselekedetünk azon mindig tükrözi azt a belső lelki világot is, amiben éppen benne vagyunk. És ezért mondja azt, hogy az Isten cselekedet szerint ítél meg. Nem úgy, hogy a hibákat veszi számba, hanem pont úgy, hogy megnézi azt, hogy mennyire voltam őszinte magamhoz, és az, ami következett az én belső lelki állapotomból, az hogyan jelent meg az életemben. Hiszen ezek is tükrök. És akkor vissza tudok oda menni, hogy valamit ott belül igazítsak, valamit változtassak. Jézusnak egyetlen egy nagy fájdalma volt, és ez az egy dolog volt az, ami ki is akasztotta őt, amikor képmutató emberekkel találkozott. Nem volt baj, hogyha valaki bűnös volt. Nem volt baj, hogyha valaki valami olyat követett el életébe, amit ő maga is szégyel már. Nem volt baj, hogyha valaki rájött arra, hogy amit eddig élt, azzal mindent elrontott a maga számára is. Az volt baj, amikor valaki azt mondta, hogy én nem vagyok hibás. Az volt baj, amikor valaki mást akart mutatni, mint ami volt. Erre rászállt Jézus, ma így mondanánk az ilyen emberekre, és addig csűrte, csavarta a dolgokat, amíg nagyon kemény ítéletet mondott felettük. Nem azért, mert ítélkezni akart, hanem azért, mert ennyi szánalom volt benne, és ennyi szeretet, mert sajnálta azt az életet, hogy emiatt vesszen el. Hát ugyanígy neveljük mi a gyermekeinket, ugyanígy próbálunk rájuk figyelni, ugyanígy próbálom megnézni az orrán, hogy igazat mondott, vagy hazudott. Mert neki akarok jót. Azt akarom elrendezni, amiben ő belekeveredett. Hát melyikünk ne tenné meg érte azt, amit csak meg lehet tenni? Akkor Isten miért ne tenné meg mindent azokért, akik az övéi? De csak akkor, hogyha én őszinte vagyok. Előtte is, önmagamhoz, és higgyem el, hogy ez a másikkal való kapcsolatomban is nagyon sokat segít. Akkor nem takaróznánk, akkor nem elbújnánk el egymás elől, hanem felmernénk vállalni azt, akik vagyunk, és talán sokkal több segítséget is tudnánk kapni egymástól, hogy mások legyünk. Mert természetes, hogy akarunk jobbak lenni. Amikor most elcsendesedünk, akkor álljunk oda az Isten színe elé, és fogadjuk el hálaadással, hogy ő ismer minket. Ettől nem kell félni, hanem inkább legyen ott a gondolatunkban az, hogy ő a lelkemet akarja őrizni, az egész életemet, az egész valómat, azt akarja világosságba helyezni, és azt akarja gyógyítani. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.